Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Végéhez közeledik a 2025-26-os színházi évad a Pintér Béla és társulatánál. A hátralévő közel két hónapban a társulat állandó játszóhelyén, az átriumban szinte a teljes aktuális repertoár színpadra kerül. A közönség újra láthatja a már klasszikussá vált előadásokat, mint a Titkaink, a Parasztopera, a Kaisers TV, Ungarn vagy a 42. hét, de műsoron maradnak az elmúlt évek bemutatói is. Többek között a Kabuki, az Idegentest, a Marshall 56 és az Imádkozó. Az évad végére pedig egy különlegességgel is készül a társulat. Május 13-án és 14-én először lesz látható az átriumban az egyik legritkábban játszott előadásuk, az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög. A csaknem 20 éve 2007-ben bemutatott darab egy sajátos Jézus parafrázis. Főszereplője Máté Edina, a Szegedi Hittudományi Egyetem másodéves hallgatója, aki víziókban látja az emberiség jövőjét, látomásait megosztja környezetével, és hamarosan követők is szegődnek mellé. A legújabb Megjegyezhetetlen című opusz esetében Pintér Béla az emberiség és az irodalom egyik legrégebbi és leggazdagabb témájához nyúlt, a Bibliához. Konkrétan Jézus történetének maiasított és nemet váltott verzióját állítja elénk. Napjainkban, jelen viszonyaink között játszódik le a régi mese mása, az Atya Úristen elküldi közénk egyetlen lányát, aki csodákat tesz, prédikál, tanítványok csatlakoznak hozzá, aztán elárulják, megtagadják, elpusztítják, és utóbb legendát szőnek köré, írta az előadásról Stuber Andrea kritikus a bemutatót követően. Az évad zárása így egyszerre kínál visszatekintést a társulat meghatározó előadásaira és lehetőséget egy ritkán látható darab felfedezésére is.
Tánc.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
Fesztivál.
Koncertekkel, félmaratoni futóversennyel és egész napos családi programokkal várják a látogatókat az Európa Napi Fesztiválra a Budapesti Szabadság téren május 10-én. Ezen a napon az Európai Egység gondolatának megszületését ünnepeljük, amelyet a Schumann nyilatkozat indított el 1950-ben, és amelynek évfordulója az együttműködés és a közös értékek fontosságára hívja fel a figyelmet. A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. A látogatók interaktív módon ismerkedhetnek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és az életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel is. A rendezvény egyik kiemelkedő eseménye idén is a hagyományos Európa napi futás, amely 9 órakor rajtol a Szabadság térről. A versenyen a résztvevők eddig Magyarország uniós tagságának éveivel megegyező számú kilométert teljesíthettek, azonban 2026-tól az Európa napi futást félmaratoni 21,1 kilométeres távon rendezik meg. A nagyszínpadon egész nap változatos programok követik egymást. Ingyenes koncertek többek között a Budai Pop Duo, a Hiperkarma fellépésével, valamint közösségi programok, például EU-kvíz. A gyermekeket idén is külön pódiumszínpad várja, ahol báb előadással, zenés irodalmi műsorral és gyerekkoncertekkel gondoskodnak a szórakozásról. Fellép például a Buborék Együttes és a Veronaki Zenekar.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Bemutatjuk a mecsek hangulatos, keskeny csapásait, amelyeken öles bükkök és görbetölgyek között vagy épp patakokon sétálhatunk a baranyai rengetegben. Betyárt anya körül a mecseki karszton. Az Orfői tórendszer völgyébe torkoló, hosszú és egyenes csapású szúadó völgy a mecsek egyik legvadregényesebb helyszíne. A szűk árok alján több forrás táplálja a mélybe elnyelődő patakot. Kiszélesedő pontján izgalmas, betyártanyát idéző bivakkunyhó áll, az ösvény pedig hol a patakmeder kőgörgetegeit kerülgeti, hol a lejtőn harántól. A természetesen kaotikus rengeteg végigjárása önmagában is élmény, de érdemes felkeresni a Balázshegyi kilátót, hogy letekinthessünk a Pécsi-tóra, majd végig sétálni az Orfői-tó partján, benézni a sárkány szakadékba, végül egy sűrű, bükkös ösvényen útba ejteni a Büdöskúti kulcsos házat. Mindez belefér az alábbi, közepes hosszúságú túrába. A mecsek természeti látnivalókban leggazdagabb része a nagy mély völgy és környéke. Vízesések, zúgók, óriási hozamú források és barlangok tarkítják a szűk és mély völgyet. A szomszédos Petnyák völgy parti csapását és a Zsidó völgy száraz árkának őserdőszerű rengetegét is érdemes végigjárni, ha a nagy mély völgybe látogatunk. Hogy menet közben egy pillanatig sem fogunk unatkozni, arról a szomszédos Melegmányi völgy terjedelmes méztufagátja, az Ágnes vízesés szikla lépcsője, a Mánfai kőlyuk sötét szádája és a Mánfai Árpádkori templom gondoskodik. A kereti mecsekbe mélyülő várvölgyet a legtöbben a benne húzódó aszfaltúton járják végig, pedig akad itt egy nem kevésbé kényelmes, eleven sokkal látványosabb alternatíva is. A piros jelzésű ösvény a völgy déli oldalán alig hullámozva szeli át az árkokkal sűrűn tagolt lejtőt. A pazar és buja természetszerű bükkösben kilátást nincs ugyan, de a természetélmény intenzív és félúton a Márévár falai alatt vagy között tarthatunk pihenőt. Aki végig sétál az ösvényen, annak már csak rövid ráadása Delelőrét és a Pásztorforrás kellemes pihenőhelyének felkeresése, és javasolt felkapaszkodni a kurta, de meredek emelkedőn a Cigányhegyi kilátóhoz is. A legismeretlenebb szurdokban. A mecsek talán legismeretlenebb szurdokát, a csepegő árkot hosszú szakaszon szép, néhol komoly magasságokba emelkedő, meredélyszerű lejtőket átszelő ösvény tárja fel. A keskeny völgyben nagyobb vízesés csordog el, mellette szeljük át kétszer is a patakot, majd az egyenes csapás a völgy oldalba emelkedik. A szurdokot rövid körtúrán járhatjuk végig, amelynek fordulópontján áll a Vörösfenyő kulcsosház, de része a Szászvári vár is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
Uh-huh. Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, hát ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Egyébként tavaly év végén Angliában, most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssége vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül.
Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a II. Világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
Nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek. Otthon 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három huszára felhajtották őket éjszakára, és a három huszárból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor ott a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
Hogy mozorosok beletuszkodták az embereket.
És, igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy minden erre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezred óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk, én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik. Ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még 4 szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét valós történet ebben.
Ugye a mi családunk egy nagy család, anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lilia, aki a könyvben szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás. És hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt.
A család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, egy falusi szabó, vásári szabó, aki járja a vásárokat, és ott var. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt orvosnak lenni egy kis településen, hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogy a politikai elvárássá válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy szédereste, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adiverset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.